Sziasztok, ez itt a Triple Coverage, a Fűzővel kifelé podcastje. Tatóan Dani vagyok, a vonal tulajdonában pedig Pácsonyi Patrik.
Sziasztok!
És ugye hirdettünk egy ilyen kérdezfeleket az oldalon, és jó kis kérdéseink érkeztek, ezúttal is köszönjük szépen őket, úgyhogy ezeken fogunk most végigmenni. Igazából nem csoportos tudtuk őket téma szerint, hanem beérkezés sorrendben válaszolunk majd rájuk. Egy-két hasonló lesz, majd ott nyilván a másodiknál már kevesebbet fogunk róla beszélni. Kezdjünk is bele. Matyi kérdezi azt, hogy szerintetek melyik csapatok fognak áprilisban irányítót draftolni, mit gondoltok a draft a kikerülő QB classról, és megköszöni azt is, hogyha kitérünk a Vikings irányító helyzetére is.
Hát szerintem itt legkönnyebben úgy lehet megfogni a helyzetet, hogy azok a csapatok fognak irányítót draftolni, akik olyan helyzetben lesznek, hogy egy aktuálisan jó prospekt az ölükbe hullik. Nyilván az 1/1 ilyen lesz, az 1/2 ilyen lesz, így a Jetset, meg mondjuk a futballteamet tudnám azt mondani. Hát mondjuk a futballteam, így, hogy a csoporton belül begyűjt egy győzelmeket, távolabb kerül a QB drafttól szerintem, de a Jets ugye fix, szerintem egyébként a futballteam is húzni fog valakit, ha nem is annyira jó pozícióban. És a Jaguars, én ezt a három csapatot mondanám azt, akik fixen fognak húzni QB-t, és akkor rajtuk kívül el lehet merengeni a Giants-en, és talán a Falcons-on is, de náluk nem látom annyira, hogy égető lenne a need, de ha olyan helyzetben lesznek, akkor lehet, hogy berántanak valakit.
Szerintem itt ilyen négy ilyen elég valószínű csapat van, amelyik irányítót húzna, hogyha olyan helyzet van. Jets, Giants, Jaguars és a Washington. Ugye most a Washington jelenleg 1/9, és én most afelé hajlok, hogy nem lesznek olyan helyzetben, hogy irányítót tudnak igazán draftolni, ami elég szerencsétlen helyzet szerintem a számukra.
Szerintem tudni tudnak egyébként ott is, tehát top 10...
Kimennek addig?
Top 5-be kimegy szerinted három irányító?
Hát, most ha jelenleg ugye Jets, Giants, Jacksonville top 3, hát szerintem, hogyha a Jets fixen elviszi Trevor Lawrence, vagy aki az 1/1-re került, tehát, hogy és szerintem...
Igen, az tiszta.
Nagyon top 3 fognak húzni, és ott lesz még irányító. A Giants a kérdés, igen, tehát az a legérdekesebb, szerintem, hogyha ők megszerzik az 1/2-t,
akkor igen.
HC-t cserélnek, akkor abból irányi dugdás lesz, mert akkor az azt jelenti, hogy Daniel Jones nem tud mit kezdeni a kerettel.
Igen. Igen, csak szerintem itt akár a Jacks, vagy akár a Giants fogja kihúzni a második irányítót, onnantól kezdve, amelyik csapat lemaradt erről, az szerintem top 5-ben nem fogja behúzni a prospektet, és akkor is kitérhetünk arra, hogy Trevor Lawrence mögött Justin Fields még tisztán olyan prospektnek tűnik, akit valaki kinéz magának, mint franchise irányító. Viszont mögötte Trey Lance már szerintem kevésbé olyan, hogy valaki top 5-ön belül biztosan rányúl, mert kockázatos választás. Most nyilván top 10-en belül már lehet, hogy ő valakinek megtetszik, meg még nyilván hosszú az év addig, de ott már nem fogadnék arra, hogy a Jacks vagy a Giants, aki lemarad Fieldsről, bepróbálja Lance-et is.
Hát,
a Jaguarsnél nagyobb esélyt látok el, de például, hogyha szerintem a Giants marad le Fieldsre, és a Jacks húzza be Fieldset, és akkor a Giantsnek kéne Lance-be húzni, szerintem ők nem választanák ki.
Igen, ezt akartam is pont mondani, hogy jelen állás szerint, hogy egy Jacksonville húzna harmadjára, szerintem ők elvinnék, és az megmegy el a tökmény szinte, hogy 1/3 vagy 1/7-re húzott ki Lance, tehát igazából az...
Mondjuk figyelj, ilyenkor mindig arról beszélünk, mindig ilyen hatalmas kubérásokról beszélünk, de azért top 3 vagy 3 irányító menjen ki, azért az nagyon erős lenne szerintem. Tehát Lawrence tényleg korszakos tehetség, de Sheffield, Shellance nem olyan, hogy biztosan azt mondjam, hogy 2-3-ra ők mennek.
Igen, persze. Inkább most a jelenlegi draft sorrendet néztem, hogy nyilván még változhat, mert jelenleg 7 csapat van maximum egy győzelemben a ligában, ami azért durva. És amit még én hozzá akartam tenni egyébként, hogy ugye Falcons mondott, hogy talán, én inkább a Vikingsban látom ezt, abban az esetben, hogyha valaki rá tudnak venni, hogy Cousinsért cseréljen, nem látom még az, hogy kicsoda, de én mondjuk a Vikingsban egy kicsit több esélyt látok, mint a Falconsban, Falkosztány nem gondolom, hogy ebből lesz, de erről majd beszélünk még.
Igen, persze. És akkor itt még gyorsan annyi, hogy ugye a Falkosznak meg a Vikingsnek kireletesére most Zach Wilson jön. Például nagyon-nagyon fölfele a bordokon az idei teljesítményével, teljesen jogosan. Ő még becsúszhat esetlegesen az első kör végére. Jelenállás szerint több irányítót nem gondolnám egyébként első körösnek. Nyilván itt a későbbi körökben sokan húzhatnak még projekt szintű irányítókat, de talán ez erről a négy irányítóról érdemes most beszélni első körben, akiket említettünk.
Igen, ugye én még azért annyira nem mélyedtem be itt azért, amik prospektekben egyelőre nem, az mindig február, márciusra marad, mert ilyenkor szezon közben sajnos már erre nincs időm, úgyhogy tüzetesen még nem tudtam scoutolni őket. Nyilván azt tudjuk, hogy Trevor Lawrence 1-1 lesz, és óriási tehetség, és azért úgy néz ki, hogy Justin Fields és Trey Lance is top 10-es pick lesz elég nagy valószínűséggel. Szerintem majd nyilván a szezon után jövünk irányító prospektes prospekt ismertetőkkel is, illetve podcasttel is, úgyhogy akkor komolyabb képet tudunk majd adni szerintem róluk, de igen, azért ők hárman eléggé fix top 10-nek tűnnek jelen pillanatban. És akkor ugye mondtad itt, hogy lehet még egy-két játékos, aki itt első kör végére, vagy második kör elejére akár becsúszhat, az mindig egy nehezebb kérdés ilyenkor, mekkora a hype, vagy mekkora lesz a csapatoknak a hajlandóság, hogy ott ugyanek valakit. Danika kérdései következnek, több is van. Kezdjük az elsővel. Szerintetek mi volt eddig a szezon játéka, a szezon jelenete és a szezon lúzerkedése?
Nekem nagyon-nagyon rövid a memóriám, az a baj, és így a legfrissebbekre emlékszem, de például ebben a fordulóban szerintem a szezon lúzerkedését is láttuk mind Daniel Jones-tól, mint például a Broncosnak a flea flicker próbálkozásánál, tehát nálam ezek joggal pályáznak a szezon lúzerkedése címre, most le, meg hát egyébként Gurley-nek a bedőlésére, tehát itt volt három olyan jelenet, ami ebben a fordulóban volt, de most így hirtelenjében nem is tudom fölidézni, hogy volt-e hasonló nagyobb lúzerkedés itt a csapatoktól, valamint a szezon... Igen,
ami még
de... Ja, hát a Falkosznak az összes leolvadása, igen, de az nem egy olyan... mit tudom én, egy jelenet sor, hanem a gényükben van kódolva ez a lúzerkedés, tehát nyilván azt is lehet említeni. Valamint a szezon játéka is, ez a Metcalf szerelés szintén ebből a fordulóban pályázhatna erre, nagyon sok szép dolog volt nyilván, de hogy lehet, hogy például ezt választanám, hogy most előttem lenne öt játék.
Igen, ugyanez nekem is, hogy nekem is a memóriám az nem a legerősebb tulajdonságom, úgyhogy én is, de hát legalább az előző fordulóban volt a Daniel Jones és a Metcalf jelenet, amik szerintem kiérdemelték a hét jelenete, vagy az szezon jelenete, vagy a szezon lúzerkedése címet, úgyhogy ilyen szempontból pont jókor jött a kérdés, hogy nem egy unalmas forduló után kellett itt vissza gondolgatni mindenre. Nekem tényleg ez a Falcons-on szállítik bénázás jutott eszembe. Csomó szép passz azért itt van előttünk, akár ebből a fordulóban is a Brady, Scotty Miller, vagy a még ez a bármelyik Wilson, Luckett.
A Wilson, Luckett TD, igen, az is nagyon nagy volt, mármint a...
Wilson, Luckett TD-ben van 8 mindent, és akkor minden így gyönyörű, tehát... Úgyhogy ezekből nehezebb választani, most tényleg ez a Metcalf visszarohanás, ez nekem is így.
Egyébként Metcalf a loserkedésre is pályázhatna, amikor ugye túl igen. Korán ünnepelt.
Igen, valóban. Mi volt eddig a playoff rankingból az a mém, amelyiken a legnagyobbat neveztetek?
Alapvetően én nem vagyok ez a nagyon-nagyon hahótázós típus, és itt szintén a legfrissebb rankingból van az egyik kedvencem, amikor a Balázs szerkesztette, hogy jön túl az a vége. Lehet, hogy azért is, mert a Family Guy-ban ez a jelenet nagyon-nagyon megragadt régről, de szerintem ez zseniális erre a helyzetre, és nekem ez nagyon tetszett. Nyilván vannak, vagy voltak még olyanok, amiken jókat nevettem, de én most lehet, hogy ezt választanám.
Én most visszanéztem az előző három rankingot, most az összeset nem akartam már végigmenni az elejére, de nekem is ez a túlás volt az egyik kedvencem, most a lock nem elég magas, az is kifejezetten tetszett, most ezen a héten a Steelers is jó volt, múlt héten volt a reverse-ös macskás, két hete a szintén Family Guy-os, hogy Josh Allen-nek lejárt a free trial, azt tetszett még nagyon.
Tényleg az jó volt, az nekem is tetszett.
Mert akart, hogy így mondani, nem csak így playoff-nak témában, hogy így a, én mondjuk a elbándis mémeket így annyira nem szeretem, majd Jared biztos beszól emiatt, meg sajnálom, hogy Hörinek most nem jut ideje annyira becsatlakozni itt a projektben, mert bírom a humorát, meg a mémjeit, amiket szokott csinálni, de is volt egy pár, amiket azért jókat nevettem.
Egyébként elbándi nekem sem jön be, viszont ellenben, amit nagyon szeretek, az azok a sirályos mémek, hogyha ha jól el van találva, akkor az nagyon-nagyon illik szerintem egy ilyenbe.
Következő kérdés szintén irányító draftos, még ugye mindig Danikáton. A tankaton.com honlapja alapján jövő évi draft első 10 választója között található a Jets, Giants, Jaguars, Falcons, Vikings és a football team. Ilyen pillanatban védhető döntés lenne bármelyik csapat részéről, ha irányított választanák az első választásukkal. Szerintetek ezen csapatok közül fog-e legalább 4 csapat irányított húzni az első körben, vagy egyáltalán a 2021-es draft top 10 választása között lesz-e legalább 5 irányító választás? Szerintem a trade-ben megválasztottuk, hogy nincs annyi jó irányító, akit érdemes a top 10-ben elvinni. Úgyhogy ez
inkább. Igen, meg szerintem 4 irányító sem lesz az első körben, bár az éppenséggel összejöhet, de én most jelenleg arra sem feltétlenül fogadnék. Alapvetően egyébként itt az itt felsorolt csapatok mindegyikén indokolt lehet az irányító választás, mindegyiknél más esetben. Ugye a Jet meg a Giants esetében a gyenge teljesítmény, meg a Jaguars esetében is a gyenge teljesítmény miatt, a Falcons meg a Vikings helyzetében pedig azért, mert hogyha ha egy rebuildet akarnak lassan kezdeni, akkor itt a jövőre nézve már egy projektet behúzhatnak, tehát igazából bármelyiküknél el tudnám képzelni, és indokolt is lehetne az irányító választás, hogy most közülük ténylegesen ki fog irányítót húzni, az nagyon-nagyon fog attól függeni, hogy éppen benne lesz egy olyan prospekt, akit ott megéri kiválasztani abban a helyzetben, most ezt rettentő nehéz megmondani, de indokoltnak bármelyiknél el tudom képzelni.
Egyébként, ha már Falcons, akkor Imitől érkezett az a kérdés, hogy ugye Arthur Blank és Rich McKay elmondta, hogy majd az új GM és HC fog értékelni a keretet, és döntenek a játékosokról, függetlenül attól, hogy támadó vagy védőgurú vezető érkezik, milyen irányultságú vezetőket neveznénk ki mi, hogyha az úriemberek helyében lennénk, aki azt mondja, hogy All-in Ryan-nel és Julio Jones-szal a következő 2 évre, aztán meglátjuk, hogy mi lesz, vagy nagyobban gondolkodva első 2 körben irányító húzással, és akkor elkezdeni jövőt építeni olyan Green Bay módra.
Erről egyszer beszéltünk, hogy milyen esetben választanánk támadó vagy védőfelfogású edzőt a Falcons helyébe, és ugye ez határozná meg nálunk, hogy irányítót viszünk-e. Én egyébként azon a véleményen vagyok, bár szeretem Matt Ryan-t alapvetően, de hogy szerintem itt egy nagyon nagy vérfrissítésre lenne szüksége a Falconsnak, és hogyha a lehetőségük van kihúzni egy olyan irányítót, mondjuk Fieldsre lesz bármi némi esélyük, akkor igen, azt ki kell választaniuk, még akkor is, hogyha mondjuk úgy képzelik el, hogy Ryan mögött padozik 1-2 évet, mert ez a lassú építkezés a Falconsnál nagyon nem jött be, és így valahogy megragadtak ebben a középszerűségben, majd pedig most már teljes összeomlás felé mozdultak el, tehát én valószínűleg megpróbálnék egy teljes rebuildet, és akkor ebben az esetben egy irányítót is húznék, ha nem is rögtön kezdésnek, de mondjuk a második, harmadik évétől kezdőnek.
Akkor itt ellenkezünk talán először igazán, én inkább a Ryan Julio vonallal mennék tovább, azért ennek a keretnek, vagy ennek a csapatnak egy jó edzői tevékenysége szerintem a playoffért kéne küzdenie, és oké, védelmet nyilván fel kell tölteni tehetségekben, de szerintem ezért az a Matt Ryan-ban van még egy 5-6 év legalább jó teljesítménnyel, Julio Jones-ban már annyi valószínűleg nincsen, de azért ott van Calvin Ridley mögötte, azért tényleg az offense ez összességében jól néz neki, úgyhogy én inkább mennék tovább, és ilyen mini rebuildet, de még nem tudom, annak nevezhető egyáltalán.
De évek óta ezt próbálják, ezt a mini rebuildet, és oké, hogy nem volt ott egy kompetens edzőgárda, de ide szerintem egy közepes edzőgárda sem lenne elég, ide egy top 3-as, top 5-ös edzőgárda kellene, amit meg nem látok, hogy le fognak tudni akasztani.
Ez nyilván attól is függ, hogy milyen edzőt tudnak szerezni, vagy azon múlik talán, hogy mennyire tudnak sikeresek lenni, de szerintem ebből a keretből jóval többet ki lehetne hozni egy normális edzői gárdába, úgyhogy inkább mennék ezzel a maggal tovább. Macsi kérdései következnek, az első az Teddy Bridgewater és a Panthers-szel kapcsolatot, megpróbálom kicsit összefoglalni, vagy lerövidíteni. Ugye a szezon előtt azt lehetett hallani, hogy akkor én egy átmeneti időszak a Panthersnél rámennek majd jövőre az 1-1-re, és akkor új csapatot építenek, Bridgewater legfeljebb kineveli a jövő irányítóját, de igazából ugye ott tartunk, hogy Bridgewater nagyon jól játszik, nem is nagyon fognak a top 10-ben draftolni, és akkor az a kérdés, hogy mit gondolunk arról, hogy hogyan alakulhatnak a tervek Carolinában. Látjuk-e Bridgewaterben a hosszú távú franchise irányítót, vagy egy feltréd, és akkor egy top prospect húzása jöhet a Panthersnél?
Megmondom őszintén, én nem látom továbbra sem Bridgewaterben a franchise irányítót. Egy picit talán stabilabbnak gondolom, vagy jobbnak gondolom a véleményet róla, mint az eddigi években, de én nem tartom képesnek arra, hogy playoff győzelmeket szerezzen ennek a csapatnak, már pedig minden csapatnak ez kell, hogy hosszú távon legyen a célja. Így elég nehéz helyzetben van a Panthers, mert annál meg azért jobb csapat, meg jobb ez az edzői gárda, és még Bridgewater is jobbak, hogy mondjuk top 5-be húzzanak. Így pedig nehéz egyértelmű olyan prospektet találni, akire biztosan azt lehet mondani, hogy ő lesz majd a hosszú távon a csapat jövőre, és mindenképpen ki fogja szorítani Bridgewatert. Persze lesznek olyan emberek, prospektek, akiknél benne lesz a potenciál, de nem lehet olyan nagy magabiztossággal majd azt mondani, hogy mindenképpen jobb választ egy Bridgewaternél. Úgyhogy jelen helyzetben nem tartom annyira szerencsésnek a Panthers helyzetet, mert azt se látom, hogy ha mondjuk itt trédelni kell irányítóért, én nem feltétlenül látom, hogy olyan sokat adnának, mert Bridgewater azért nem reménytelen, jó pozícióban nem lesznek, most jelen helyzetben nem tudom, hol draftolnak, de valahol középen. 13. helyen, hát igen, az ott már szerintem a top 3 nem lesz bent. Úgyhogy én így gondolkozok erről, aztán még az év végére nem tudom, hogy hol fognak kikötni.
Megint nem egyezünk teljesen. Én most úgy látom, hogy itt Teddy lesz az irányító még egy jó ideig. Jó, megy neki, jó rendszerben van, lehet azért építeni.
Ezt én is így látom, ezt én nem mondtam, hogy nem okay. Szerintem is ő lesz.
Tovább fűzve, hogy nyilván nem egy megváltó irányító, tehát most nem kell ezt várni tőle, de hogyha egy Goff meg egy Garoppolo is szuperbe be tudott jutni, akkor azért ez Bridgewaterrel is működhet szerintem. Nyilván ehhez egy jó erősebb csapat kell köré, mint ami jelenleg van, úgyhogy nyilván a Panthersnek építkeznie kell ilyen szempontból. A másik meg, hogy szerintem itt a Panthers off-season megítélése, ez merőben más volt, mint amit meg kellett volna lennie. Ugye eleinte azt hittük, hogy most egy hiper-szuper modern felfogás, ilyen tankolás, vagy agresszív újjáépülés, akárhogy ezt akarjuk nevezni, de aztán az igazolások, meg a move-ok, azok nem erre engedtek következtetni, hanem egy olyan felfogásra, hogy azért okay, már most is legyünk versenyképesek, és folyamatosan építkezzünk, és szerintem az off-season elején volt ez a gondolat, vagy ez az elmélet, hogy akkor most a Panthers valami revolúciós dolgot fog csinálni, pedig egyáltalán nem történt ez, amit lehet valamilyen szinten csalódás is, vagy reméltük, hogy valaki bevállal egy ilyen nagyobb volumenű dolgot, de végül is a Panthers nem ez lett, és szerintem ők végül is ezen lehet vitatkozni, mert ebben lehet igazadban, hogy megragadhatnak egy ilyen középszerűségben egy Bridgewaterrel, ez ma a következő egy-két holt szezonban el fog dőlni. Újabb újonc irányítós kérdés még Matyitól. Ha melyik csapatnál érzitek úgy, hogy nem jöhet szóba semmi más első pickként, mint egy új franchise irányító? Talán Washington túl egyszerű erre mondani, de mondjuk Darnold vagy Jones lecserélése akár reális is lehet. Látunk-e valakitől potenciális feltrédet, például a Bears-től?
Hát részben ezt is érintettünk, tehát Darnold lecserélését azt hiszem nagyon látja mind a kettőnk, de akár Jones-ét is, tehát megint csak attól függ, hogy olyan prospekt kerül oda, itt Lawrence meg Fields egyeteményenek mondható, akkor szerintem Darnoldot és Jones-ot is le fogják cserélni, ez nem kérdés.
Igen, még ugye a Jaguars-akiről azt mondanánk, hogy kis túlzása nem képzelhető el, hogy nem irányítót visznek, nyilván, tehát hogy az elképzelhető, de hogy azért elég valószínű, hogy azt visznek. Feltréd, az egy érdekes kérdés viszont.
Hú, hát nem, az a baj, hogy nem nagyon látok senki. Hát de hogyan?
14. helyen vannak most azért az annyi.
Hát de az a baj, hogy Lawrence-ért teljesen lehetetlen cserélni, az oké, okay, hogy 1/2-re valaki felcseréljen. Egyébként én nem látom a Patriotsban ezt a mindent odaadunk, és már pedig szerintem az 1/2-ért is nagyon sokat kéne adni.
Nem, azt nem gondolom, hogy 1/2-ig, inkább az, hogy a harmadik irányítóért, tehát mondjuk
Lance-ért, ja, hogy aha.
5-8. Hely, vagy valahol a felé.
Hát, lesz meg mondom, annyira kockázatos húzás, hogy egy feltrédet nem feltétlenül látok. Hogyha valaki a saját helyén ott van, akkor azt lehet, hogy lesz bevállalós csapat, de egy feltrédet jelenleg nem látok.
Hmm. De a Bills ugye messze lesz, azért ők ugye 18 a nem playoff, és azért ők valószínűleg ott lesznek a playoffban, azért az onnan 20 körülről azért az elég nehéz dolog. Indianapolis szintén, azért ők is 20 fölött lesznek valószínűleg.
Hát igen.
Hát ugye Minnesota vagy Atlanta, hogyha esetleg nem végeznek a top 8-ban, akkor ők esetleg lehetnek egy ilyen opciók. Washington, hogyha ugye ők kerülnek 10 kívülre mondjuk, nagyjából ennyi a potenciális jelöltek listája szerintem. San Francisco esetleg, hogyha úgy látják, hogy minden megvan a csapatban, és egy irányító kéne. Nem tudom.
Igen, az baj, erre tényleg így nagyon nehéz rámondani, hogy nem látjuk, hogy most a prospekteknek a fejlődési íve az merre fog a top 2-n kívül irányulni. És hát egyébként tényleg sok csapat ott el lehet képzelni, tehát nyilván a Chicago is visszamehet, ugye a Jacksnek van még egy pikje, a Colts is, akár egyébként jövőre gondolva a Saints is húzhat egy olyat, mint a Green Bay csinálta, vagy a kör végén is be lehet húzni egy irányítót, mint ahogy tavaly Love-val a Packers gondolkodott.
Igen, végül is akár ott is lehet. Lengyel Norbert kérdése következik. Szerintetek mitől van ennyire rossz paszna a Vikings? Rengeteg újonc plusz a Covid hatása és egy normális preseason hiánya csak az, amit most látunk, vagy egyszerűen megfáradt az Immer-féle rendszer, illetve az, hogy Ngakoue-t elengedték a Ravens, az mennyire jelenti azt, hogy ezt a szezont elengedték?
Utolsó részére a legkönnyebb válaszolni, szerintem az egyértelmű, hogy igen, elengedték, és ez annak a se jelent. Tehát különben nem buktak volna egy pluszkört ezen, meg nem lett volna ennyire sürgős, ha csak nem volt annyira mérgező személyiség, de azt nem hinném. És én egyébként azt gondolnám, hogy az Immer-féle rendszer is megfáradt, meg alapvetően sem kicsit kevesebb hangsúlyt fektettek itt a Vikingek olyan dolgokban, amik fontosak, például a corner sor, a támadófal sem lett talán annyira megerősítve, illetve hát Cousins baj picit talán többet látott itt sok ember, mint ami valójában.
Igen, az az érdekes, hogy szerintem alapvetően a Covid-ra, meg a preseason hiányára nem lehet fogni ezt a dolgot, hiszen az mindenkinek ugyanez volt, és a Vikings azért jóval rosszabb, mint a legtöbben. Nyilván a védelem gyenge, hiszen nincsen cornerek, nincsen pesztelás, így azért nagyon nehéz, és ugye a támadófal sincsen, tehát pont az a baj a Vikings, hogy kb. A három legfontosabb poszton az irányító mellett nem állnak jól. Oké, még elkapóban pont jól, de azon, tehát akkor a 4-ből 3 poszton az irányítón kívül nagyon rosszul állnak jelenleg. Oké, nyilván Hunter sérülésével nem lehetett számolni, ez oké, de azért nem néz ki, ha jól ez a keret. Azt nem tudom, hogy Zimmerrel van-e a probléma, ugye, vagy inkább azt mondom, hogy Zimmer védelmével van-e a probléma, mert az összességében szerintem még egy jobb ember anyaggal jól is működtetne. Engem mondjuk az offense rossz, vagy jobban zavar, hogy miért csak garbage time-ban tudnak játszani, és előtte miért 5 legrosszabb egység között játszanak. Ezt így nem tudom igazából váltenni.
Az a baj, hogy itt a fejétől bűzik a hal, tehát csak Kazincra gondolok, de egyébként az edzői gárdára is ki lehetne térni, hogy innen nagyon nehéz fölrázni szerintem egy csapatot, mert ha Cousins teljesítménye nem javul, akkor az egy kicsit lélekölő tud lenni az egész csapat számára.
Igen, csak de Cousins tavaly láttunk az olyan jó teljesítményt, most nyilván az edzői gála is hibás lehet, mert mondjuk sokkal kevesebb play action-t használtak, amiben Cousins kifejezetten jó. Nehéz. Én ezt az offense tudom kevésbé megfogni a védelem, azért azt szerintem könnyen megfogható, hogy miért rossz, mert nincs passzás és nincsenek cornerek, tehát nyilván így nagyon nehéz védelmet összerakni. Az offense-ben még nyilván támadókval ilyen, hogy borzasztó, de ettől függetlenül az offense-től mondjuk többet várnék ilyen skill playerekkel, meg alapvetően Kubiakról is azt gondoltok, hogy azért egy jónak tűnő támadó koordinátor. Máté kérdései következnek. Mi lehet az oka a történelmileg beharangozott idei VR class eddig ennyire gyengén teljesít? Mi az oka annak, hogy... Bocsánat.
Ez fura kérdés egyébként, mert szerintem nem feltétlenül rossz ez a VR class teljesítmény. Annyi, hogy a három magasra sorolt és tényleg hát talán korszakosnak kikiáltott elkapó, Ranks, Jude és Lamb nem annyira robbant be a ligában, mint gondoltuk, de ez egyrészt annak is köszönhető, hogy olyan csapatba kerültek, ahol nem feltétlenül ők a VR1-ek, hanem van rajtuk kívül is sok tehetséges játékos, és így kicsit megosztanak a snappek, valamint annak is, hogy nem a legideálisabb helyzetbe kerültek azért. Judy mögött Luck van, akkor Lambnél ott most cserélődnek a QB-k. Ettől függetlenül egyik ők sem mondható gyengének, de talán nem olyan berobbanó szezonjuk van, mint amit sejtettünk tőlük. Viszont vannak olyan teljesítmények, mint Claypool, meg Jefferson, akiket viszont nem láttunk ennyire jónak lenni, vagy például Laviska is elég jó a Jaguarsban. Tehát alapvetően nem mondanám, hogy rossz ez a class. Tényleg ott a Lamb és Judy hype volt talán nagyobb annál, mint amilyen a teljesítményük, de őket sem mondanám rossznak.
Én is így fogtam meg, hogy szerintem lehet, hogy rosszabb a látszata most ennek a klassznak, vagy nem is tudom, mert alapvetően a teljesítményük azért, ha a teljes klassz nézik, akkor már tök jó, mert Jefferson 540 yardnál, Lamb is 500 fölött, Higgins 400 fölött, Claypool és Chanel 300 fölött, meg Ayuk is most már a scrimmage yardban, és öten vannak még 200 fölött. Ezt képest, hogy a tavaly is egy elég jó rookie VR-t láttunk, és azért hétfordultan ott úgy néztünk ki, hogy McLaurinnak volt 420, Metcalfnek 390, AJ Brownnak 340, Marcus Brownnak 330, Hardmannek 320, Preston Williamsnek 315, és ketten voltak 200 fölött, tehát igazából az idei classban többen vannak, akik jól teljesítenek, és többen vannak, akik nagyon jól teljesítenek, ugye Lamb és Jefferson, hogyha most csak a yardokat nézzük, amit nyilván nem teljesen jó nézni. Abban viszont akik igazad van, hogy az, hogy Ruggs ugye sérülésekkel bajlott, azért kevesebbet volt fent, vagy kevesebb impactja volt, ugye Rieger nem játszott, mint egy másik elsőkörös, és Jude is felemás, mondjuk Lamb szerintem azért elég jól játszott, csak nem akkora a hype, így van tényleg két másik top elkapó körülötte, meg ugye neki a teljesítményt jó részt elvesztettük szerintem a szezon második felére, de szerintem az egy első hétfordulót nézve, ez egy nagyon jó, nagyon erős rookie class, és ez ugyan szokta, amúgy sem azt várjuk el, az első hétfordulóban brillírozzanak, úgyhogy szerintem a szezon végén itt bőven arról fogunk beszélni, hogy mennyire jó volt az a DR class.
Igen, az a probléma szerintem, hogy ugye Judy, mint a legjobb útvonalfutó Cooper óta, nem pedig az egyik legnagyobb playmaker, nem tudom, az elmúlt 5 évben így lett beharangozva, és tényleg jók, alapvetően, de hogy lehet, hogy ennél picit talán többet várt a közvélemény.
Igen, és igazából vagy a top 3 kevésbé teljesít, akiket ugye sztároltak, ellenben mögöttük nagyon sokan tök jól teljesítenek, ami viszont ugye az egész klasszra jó fényt vet. Következő kérdés. Szezon fele után értékelve, mit csinálnátok LB helyében az off-seasonben a Broncos QB helyzetével?
Évek óta jó kérdés. Hát... Az a baj, hogy így a sok sérüléssel is Sutton is kidőlt VR1-ként, meg nem teljesen egészséges mindenki az offenszben, így nem tudom, hogy kaphatunk-e teljes képet arról, hogy Lock hol is tart itt a fejlődésben, az bizonyos, hogy nem annyira volt gyors ez a fejlődés, mint ahogy sokan remélték. Itt még azért lesz 10 meccs, ami alatt sok minden kiderülhet, és az az igazság, hogy ha csak nem lesz borzasztó lok, akkor nagyon-nagyon nehéz lesz hozzányúlni olyan szinten, hogy bármit kezdjünk vele, mondjuk húzzon egy irányítót, vagy próbálja meg FA-ról szerezni LV, mert nem lesz indokolt feltétlenül. Nyilván, hogyha lok itt a következő 10 mérkőzésen borzasztó, de nagyon borzasztó lesz, akkor egyértelmű a dolog, de ha mondjuk ezt folytatja, akkor igazából nincs nagyon más választás, mint megpróbálni ezt.
Igen, szerintem ha én lennék LV helyében, akkor egy évet még biztos maradna lok, és akkor utána lehetne erősen elgondolkodni, nyilván attól függően, hogy milyen a teljesítménye, de szerintem egyetértek veled igazából, hogy most ezt még nem lehet itt abba hagyni, ezt a projektet. Ha Lions hoz egy 8-8-as szezont, ami a sorsolás miatt akár össze is jöhet, mi lesz a sorsa Patrisának?
Hát, ez megint csak nehéz kérdés, de ez a mutatott játékon is múlhat, szerintem. De egy 8-8-al a legrizikósabb azt mondani, hogy akkor most fix elküldik. Szerintem mind a ketten azt mondanánk, hogy igen, küldjék el, és én a 8-8-ra is azt mondanám, de nem vagyok benne biztos, hogy ebben az esetben elküldenék azért, mert még mindig ahhoz képest nem volt ilyen sok időt itt.
Igen, szerintem ez a Lions szurkolók rémálma tényleg, hogy egy ilyen megint egy közepes szezon, és akkor még lehet, hogy marad Patrisa még egy évet, ami...
Pedig a legjobb úton haladnak e felé.
Ja. Igen, én már ugye én nem tartanám meg, de én tavaly tartottam volna meg, tehát nyilván nem biztos, hogy a legjobb embert kérdezik ilyen szempontból, de nem tudom. Igen, a mutatott játéktól is függ, eddig nem láttunk a játékot tőlük, hogy Patrisa ezt megérdemelje, de hogyha most hoznak valami hiper-szuper játékot, akkor el tudom képzelni, hogy megtartják. Én nem tenném, de igazából ugye Jim Cole-ot is 9-7-es szezon után rúgták ki, tehát 8-8 után Patrisának is mennie kéne, szerintem ilyen szempontból. Mit vártok Antonio Browntól, mennyire lehet még domináns?
Én személy szerint nem sokat, tehát nem is várom, hogy sokat fog játszani, tehát ő már kikopott a ligából, és most hiába tér vissza, nem nagyon látom a helyét a ligában, és most nem csak a balhé miatt. Én már az összefoglalat elmondtam, hogy igazából túl kockázatosnak, vagy fölösleges kockázatnak tartottam a szerződtetését, és szerintem nem is fog beilleni a csapatba.
Szerintem megszolgálja majd az árát, ugye nem volt magas, ugye max ez a 2,5 millió, ami még annyi se lesz, úgyhogy ennyit azért hozzá fog tudni tenni. Szerintem szerintem lehet még egy nagyon jó elkapó a pályán legalábbis, mert...
Mit jelent a nagyon jó?
Hát most van még fél év hátra, akkor 500 yard mondjuk. Ez ugye egy egész szezonra vetítve egy 1000 yardos szezon lenne. Hogy látod?
Hát, én végülis igen, hogyha ha minden balhétó mentes lesz, akkor elképzelhető, de kinek a kárára fog akkor játszani? Evans-nél, Godwin-ére, vagy hogyan lesz?
Hát, Scott Miller-ére, meg Tyler Johnson-ére, de ugye most Godwin sérült, össze-vissza vannak itt, kisérült, ki nem. Evans is igazából fél lábban játszik hetek óta, úgyhogy ilyen biztosításnak mindenképp jó. Aztán az a kérdés, hogy igazából, hogy Brown elfogadja a helyét a csapatban, hogy nem ő a húzó ember, a sztár, hanem egy kiegészítő ember, ami vagy jót tesz az egójának, hogy nem kell neki itt sztárkodnia, vagy pont rosszat tesz, mert hogy nem lehet sztár, ez most így nehéz meglátni, mert ugye mikor nem ő volt a legnagyobb sztár a Steelersben, akkor ugye a legjobb éveit hozta, aztán amikor meg fenyegették a társágát Juju-val, akkor meg rosszabbat. Nehéz ezt belelátni a fejébe, szerintem az egy lehetetlen feladat, úgyhogy meglátjuk, mentalitástól függ szerintem, de képességek alapján szerintem mindenképp benne van egy jó szezon, vagy fél szezon. Mi van Tony Romo-val? Tavaly minden tele volt vele, hogy mennyire jól kommentál, ahhoz képest idén nem hallani felőle.
Szerintem egyszerű szenzáció volt, vagy hát az ilyen hirtelen szenzáció volt igazából az ő felkapottsága, meg hát nagyon jól mutatott, hogy lehetett mutogatni, viszont idénre már ez kevésbé érdekes, szóval ennyi. Szerintem nincsen emögött semmi más.
Szerintem egyébként még mindig tök jó kommentál, csak tényleg ez az újdonság varázs, ez elmúlt, aztán most már oké, itt van Romo, ugyanazt csinál, mint eddig, Szerintem még mindig jó kommentálókat, tehát én szeretem hallgatni. Illetve az insight-ját, azt szeretem hallgatni, a hang színe az annyira nekem nem jön be, de ez nyilván egy egyéni szósz problém, úgyhogy de a tudással minden az ott van még, csak szerintem elmúlt ez az újdonság varázsa. Most a philadelphiai sérülésekkel kapcsolatban érkezett két kérdés, egyik még Mátétől, a másik pedig már Ádámtól. Nagyjából összefoglalom, hogy évek óta visszatérő probléma az égő sérülései, ki lehet a felelősség, orvosi stáb, vagy csak pek, vagy nem kéne kortörténettel rendelkező Deshaun Jacksonokat igazolni, vagy mi lehet ennek az oka, nem szokták elesélni az orvosi stábokat, stb. Nagyjából ezek a kérdések. Talán válaszolok most én először?
Igen, szerintem azt akartam, hogy én csak nagyon röviden mondom, hogy én nem látok ebbe bele, és nagyon nehezen látom, hogy az Eagles orvosi stábja annyival rosszabb lenne, mint az összes többi csapaté, tehát persze lehet, hogy ebbe is van valami, de ez egy kicsit olyan furcsa lenne nekem, hogy ők azok, akik évek óta nem képesek egy olyan orvosi stábot összerakni, mint a többi csapat. Hozzáteszem, hogy szerintem az Eagles nagyon sok sérülés kockázatos játékost igazol, vagy szerez meg, mint például a Sidney Jones, vagy az említett Deshaun Jackson, nyilván ezek is közrejátszanak, de kíváncsi vagyok, hát, hogy te tudsz valamit emögül, mögött.
Sok mindent nem, igazából, mert az olvasi stábot, hogy tudom, azt utóbbi négy évben talán háromszor lecserélték, tehát próbálkoznak, hogy akkor hát, ha valami választ tudnak találni erre a problémára, de nem sikerül, nem tudom, mi lett itt a probléma, de az biztos, hogy nem jó az orvosi stáb, mert hogyha valaki megsérül, akkor utána valamiért mégse tér vissza annyi idő alatt, mint amennyi idő alatt kéne. Az egy másik kérdés, hogy lehet, hogy a kondicionálás sem elég jó, és azért sérülnek meg többen, de az is biztos, hogy a sérülések kezelése sem működik. Azt nem tudom, hogy ezt nem gondolom annyira, hogy olyan sok hosszú sérülés kortörténettel rendelkező játékost húznák. Most nyilván Deshaun Jackson ilyen volt, vagy Drafton Sidney Jones, de mondjuk arra azt mondom, hogy egy top 15-ös tehetséget a második kör közepén kivinni szerintem az alapvetően egy jó kockázatos, vagy jó kockázata rendelkező húzás volt. Szerintem ebben ilyen trendet nem látok, hogy ilyen játékosokat igazolnánk, hogy szereznénk, viszont választ nem tudok adni, hogy mi a probléma az orvosi stábbal, vagy az egész szervezettel, vagy tényleg valaki eladta a lelkét a Super Bowlért, és azóta mindenkinek meg kell sérülnie, vagy Vence egészségén ért adta a lelkét valaki, ezeket tudom ilyen voodoo teóriákként elképzelni, de konkrét választ nehéz adni szerintem. Zolinak a kérdése, szerintetek is van párhuzam Bill O'Brien és Chip Kelly között? Mindketten jól kezdtek HC-ként, és akkor buktak meg, amikor túl sok hatalmat kaptak, és szétdarmolták a csapatukat.
Én nem feltétlenül látok párhuzamot, szerintem Chip Kellynek egyszerűen nem illett a ligába akkor, és úgy az a rendszer, amit ő elképzelt, illetve nem tudta annyira adoptálni ezt a dolgot, ami az ő sajátja volt, úgyhogy ez azért bukott meg. O'Brien-t meg én már előtte se tartottam sokra, amikor még mindenki dicsérte, szerintem ez kettő külön dolog. Nem volt feltétlenül... Tessék?
Volt ilyen, amikor mindenki dicsérte O'Brien-t?
Szerintem az első időszakban nagyon sokan kiálltak mellette. Most lehet, hogy túlzás, hogy mindenki, de hogy alapvetően sokan meg voltak elégedve vele egy ideig.
Szerintem valamilyen szinten, hogy van párhuzam, hiszen mégiscsak úgy buktak meg, hogy már GM-ként is tevékenykedtek, de azért szerintem O'Brien inkább general managerként volt rosszabb, Kelly pedig szerintem inkább edzőként bukott meg, amellett, hogy GM-ként sem volt jó, mert az sem volt, de szerintem ő elsősorban edzőként bukott meg, O'Brien meg elsősorban general managerként. Dax fan kérdései következnek. Ha már az ikonikus skála névadója, Andy Dalton, már csak csere, ki lenne az játékos, aki a következő évtizedre adhatná a nevét a skálához? Vagy most már nincs ennyi türelem a GM kötője tulaj részéről, és hamarabb cserélik le a közepes kubékat?
Én beszéltem is erről az irányítóról, akit arra gondolok, hogy a Dalton skála következő meghatározó játékos lehet. Szerintem Bridgewater abszolút ez az irányító lesz, aki nem lesz elég rossz ahhoz, hogy egyértelműen lecseréljék, viszont nem is látom azt, hogy itt playoff győzelmekhez vezeti a csapatát. Úgyhogy körülbelül ott helyezkedik el a skálán, ahol egyébként Dalton régen, legalábbis nem ott fog elhelyezkedni, de az egy jó felvetés, hogy talán kevesebb türelemmel bírnak mostanában már a csapatok meg a tulajok az irányítók felé, és hogyha lehetőség van, akkor gyorsabban váltanak.
Szerintem inkább nem az van, hogy több irányító van most a ligában, akik kezdő szintűek, vagy...
Hát ezzel vitatkoznék azért. Csak hát, ott vannak olyanok is, akiknek nem kéne kezdő szintűek.
Hát azért 5 évvel ezelőtt legalább 10 irányítót nem kellett volna kezdeni, most meg 4-nek, 5-nek, vagy...
Hát lehet, most is van szerintem 10.
Lát, de 5-10 évvel ezelőtt bizony jóval több irányító volt, akikben... Most hogy nem nézzük első-másodéves irányítókat, hogy... belül még ugye láthatunk valamit, hogy még van bennük potenciál. Szerintem 5-10 évvel ezelőtt, amikor ez a Dalton skála megkapta a nevét, vagy elindult, vagy kitalálták az NBA-nél, akkor jóval kevesebb olyan irányító volt, akiben azt láthattuk, hogy potenciális franchise irányító, vagy ez a skála fölött van.
Ezzel nem feltétlenül értek egyet, itt a fiatalokkal kapcsolatban szerintem te úgy pozitívabban állsz hozzá, és ugye sokakról úgy beszélünk, mint akik biztosan, vagy akik akár beválhatnak, de itt nagyon simán elképzelhető, hogy például Josh Allen-ek is megragadnak olyan szinten, mint amit az elmúlt két fordulós tevékenység, meg az előző évek, és hogyha nem számítjuk ezt az első 4 meccset, amit idén produkált, akkor például Josh Allen is ilyen lenne, holott őt mondjuk egy most már egy jobb irányítónak gondolhatjuk, de igazából lehet, hogy soha nem lesz olyan szintű, akivel a Bills mondjuk bármire megy.
Hát.
És akkor direkt egy Josh Allen-t mondtam, és nem pedig egy Daniel Jones-t, aki egyértelműen nem például.
Hát igen, de szerintem alapvetően magasabban van a jelenlegi Dalton skála szintje, mint volt annó Dalton idején, tehát inkább ezt...
Nem, szerintem ez nem igaz. És továbbra is, szerintem van simán 10 olyan irányító, aki nem kezdő szintű a ligában, plusz ugye ott van egy csomó, még mindig egy csomó olyan veterán, mint Brady, Breeze, vagy Big Ben, vagy Rivers, akik amúgy itt egy-két éven belül kimennek, és akkor ugyanúgy nem lesz jó a szituáció. Tehát körülbelül hasonlónak gondolom a két helyzetet.
A másik kérdésem meg, hogy ki lehetne az új skála névadó, én Derek Carr-ban gondolkodtam még, vagy Jimmy Garoppolo-ban, vagy Jared Goff-ban. Jibota nekem is eszembe jutott egyébként. Még ezt a három névbe gondolkodtam.
Ők is jók lehetnek egyébként, tehát Goff nekem is eszembe jutott.
Mit vártok az új sztárigazolásoktól? De Le'Veon Bell, Antonio Brown és Dez Bryant hozzá tudnak tenni valóban a csapat sikereihez, hogy inkább a korábban is a csapatnál lévő játékosokat fogják játszatni, és csak kiegészítő szerepben lesznek. Ha utóbbi, akkor mennyire lesznek hamar frusztráltak, ismerve őket.
Én egyikőktől sem várok megváltást, mindegyikőjüknek lehetnek jó meccsei, meg jó megmozdulási, de szerintem nem lesznek alapemberek az adott csapataikban, és hát nem tudom, hogy hogyan fogalmazzam meg, de hogy mondjuk így ott lesznek a rosteren, valamelyit hozzátesznek, de hogy már messze nem azzal a sztár alülre, vagy sztár potenciállal bírnak, ez nem is lesz kihasználva, hogy ezt mennyire bírják el, hát nem sok választásuk lesz, mert ha nem játszanak úgy, akkor nem sokára megint nem lesz csapatok.
Én Beltől egy ilyen kiegészítő szerepet várok, azt láttuk meg Debla Brankoz elni, szerintem hasonló lesz, nem lesz ő ott az első számú futó, vagy egy Belkáó futó semmiképp sem. Dez Bryant-től konkrétan semmit nem várok, tehát már 3 éve nem játszott, és nem látok benne már igazából semmit. Antonio Brown szerintem nagyot szólhat, benne látom leginkább a potenciált, hogy egy nagyobbat tud robbantani. Ellenben Bellben és Dez Bryantben úgy gondolom, hogy ők, vagy róluk úgy gondolom, hogy ők elfogadják a helyüket. Brown azért neccesebb ebben is. Ez egy nehezebb kérdés, de megelőlegzem, hogy ő is el fogja fogadni, mert ilyen pozitív hangulat vagyok. Plusz egy kérdése Dax Fennek, hogy ki szerezte győzelmet, a Chiefs vagy az NFC East?
Meglepő, ez szerintem az NFC East. Nem tudom még, hogy hogyan, de az több lesz.
Tök egyetlen az NFC East. Csoportom belül van 12 győzelem. Csak azért, mert csoportom belül játszak. Nyilván azt, hogy döntetlenek.
Lehet egy csomó döntetlen.
Jó, hát azért nem valószínű.
Nem, de tényleg, nyilván humoros is a kérdés, tehát azért még úgy, hogy nagyon rossz lesz az East, még úgyis összesen a 4 csapat összegyűjt, nem tudom, 13-14 győzelmet.
De és két csoporton kívül győzelem már van is, úgyhogy úgy még könnyebb lesz. Viszont ezzel kapcsolatban azt akartam kérdezni, hogy szerinted a Chiefs szerzi a legtöbb győzelmet idén?
Szerintem nem.
Jó,
de nincsen különösebb indokom rá, csak könnyebb azt mondani, hogy lesz egy olyan csapat, akiben most nagyobb a potenciált, a Steelers, Ravens, nem tudom, kit hagytam ki, akinek most nagyon jól megy, Tampa Bay, bármelyiknek összejöhet.
Green Bay-nek elég könnyű a sorsolása.
Igen, Green Bay.
Például. Zotya kérdései következnek. Ti láttok rá esélyt, hogy két éven belül playoff contender csapat legyen a Jetsből?
Semmit. De az a baj, hogy Lawrence nagyon-nagyon sokat lendíthet azon a csapaton, de annyira nagyon el vannak maradva, hogy ő Boronál is látjuk, hogy ő is egy zseniális szezon után jött, de egyedül csak annyira tudja húzni magával ezt a Bengalst, hogy így már legalább el lehet hinni, hogy ők elindulnak egy jó úton. Én pont ugyanezt várom a Jetsen is, hogy végre legalább lesz egy kis hit a csapat felé, nyilván ez edzői váltás kéne, és még hogyha itt Gézéket is el is küldik, és jön Lawrence, akkor se gondolom, hogy itt két éven belül playoff contenderek lesznek.
Egyetértek, és egyébként főleg, hogy ugye a salary cap is csökkenni fog, tehát még sztár igazolásokat is nehezebb lesz azért megoldani, úgyhogy tehát a pénzes tudják magukhoz csábítani a jó játékosokat, úgyhogy nehéz dolga lesz a Jetsnek, meg hát ez jelenleg ez egy elég borzalmas csapat. Az Ocsa az FK mellett játszik egy 8 csapatos fantasy ligában, ahol az alábbi csapatot sikerült összeraknia. Russell Wilson, McCaffrey, Derrick Henry, Aaron Jones, Davante Adams, Tyreek Hill, George Little, Blankenship és Bucks defense, és akkor kispadon van még AJ Brown, T. Higgins, Amari Cooper, Jonathan Taylor, Jamal Williams és Gronk. Azt kérdezi tőlünk, hogy szerintünk sikerültek kimaxolni a lehetőségeit, és esetleg cserélnénk-e valakit. Ilyen kis hamzolat.
Nem láttuk, hogy igen.
Csapatot sikerült összehozni.
Igen, igen, ez egy elég jó csapat, ez pedig valamilyen kis ego boost. Ez. Egyébként nem láttuk a draftot, tehát lehet, hogy ennél is jobban tudott volna kiúzni, csak ő is elrontotta. Nyilván, hogyha McCaffrey nem esik ki, akkor jobban néznek ki ez az egész keret, de hát azért brutál durva. Hát nyilván ezért nem játszom például én 8 fős ligákban, mert ilyen csapatok jönnek ki, ahol mindenkinek nagyon durva kerete van.
Igen. Szóval ez egy nagyon szép csapat lett. Gratulálunk hozzá. Sok sikert. Azt kérdezi meg tőlünk szintén fantasy témában, hogy hányan játszunk a szerkesztőségi fantasyben, és ott hogyan állunk. Ugye 12-en vagyunk, én a 4. helyen, Patrik te a 3., és épp most hétvégén vertél meg. És, ja, és mindeket 4-3-as mérleggel állunk, úgyhogy fejkely mellett. Aztán Packer van előtt, Packer van az első helyen, és utána Peti van a másodikon, szóval nem emlékszem.
Na, most nem néztem tovább, Packernek egyébként mindig jó csapatai vannak, nem emlékszem.
Ja. Lalosz kérdései következnek, ő az utolsó kérdezünk, van még 5 kérdés tőle. Az egyik az csak az, hogy valahol részt lehet venni még a ZFK First Fantasy-ben, mert nagyon szereti azokat a söröket. Sajnos már nem, úgyhogy majd jövőre visszatér ez a lehetőség, és hát reméljük, hogy a First akkor is támogatni fogja a fantasy bajnokságunkat. Második kérdés. Palmer rankingben miért van még mindig előrébb a Ravens, mint a 100%-os Steelers? Ez a hétvégé tehát pontot a sorrendre végleg. Kinek van nagyobb esélye esetleg a playoffban a Chiefs ellen?
Jaredet kell felelősségre vonni. Egyébként valószínűleg azért van a Ravens előrébb, mert tavaly náluk láttuk, hogy mekkora űr potenciál van, és nagyon jó ez a Steelers, de a Ravens sem rossz az egyveresége ellenére. Szerintem az tényleg egy tök jó válasz, hogy most hétvégén eldöntik. Nagyon nehezen tippelhető mérkőzés. Bármelyik csapat ott meg tudnám indokolni, hogy miért nyerik meg, és meg tudnám indokolni, hogy miért vannak elő a másik előtt a rankingban, úgyhogy én ma várom ezt a találkozót például.
Igen, igen, én is nagyon. Szerintem nincs nagy különbség a kettejük között. Lehet, hogy a Steelers jobb, de a mérleg szerintem nem jó indok, mert azért a Ravens a Chiefs-től kapott ki, a Steelers meg igazából a Titans-en kívül nem vert meg olyan erős csapatokat, és most nem akarok elvenni semmit a Steelers érdeméből, mert egyáltalán nem erről van szó. Csak ez is indokolta ezt a kis különbséget, amit egyeseknél előrébb lehet a Ravens. Azt most hétvégén, ha nyer a Steelers, akkor nyilván nincsen kérdés, hogy mi lesz ebből. Azt, hogy a Steelers kiállíthatja, vagy a Chiefs kiállíthatja meg inkább. Most látva a Ravens elé meccset, azt mondom, hogy a Steelers, de nem tudom. Te ezt hogy látod?
Hát azért mondtam, hogy nagyon ez ugyan alapvetően tényleg a futásvédelme nagyon-nagyon erős a Steelersnek évek óta, ami jó recept lehetne a Ravens ellen, de a Ravens meg nem feltétlenül a hagyományos futást, meg a futóplayeket futtatja. Nem tudom. Még azt hiszem nem adtam le tippet erre a mérkőzésre sem, és jelenleg sincs elgondolásom, hogy akkor kire kellene tippelni. Én egyébként talán Ravenst érzek, mert ahogy te is mondtad, még nem találkozott ilyen erősségű csapattól a Steelers, és lehet, hogy ez megfogja, ez a kicsit furcsa stílus a Pittsburghot.
Én ugye a Steelers-re tippelek, nem tudom, talán jobb meccsapnak érzem azt a... Hát ugye mindenki csapat rengeteget blitzel, és szerintem ez inkább megfogál a már Jackson, mint Big Ben-t, úgyhogy főleg, hogy most Big Ben valami két másodpercet ad szabadon a labdát, ami hihetetlen, főleg az ő karrierét nézve. Úgyhogy talán azt gondolom, hogy a Steelers behúzza, de hát ez nehéz lesz. Egyébként a Ravens, hogy a favorita meccsen bőven valami 3,5 ponttal talán, amik meglepett azért. Láttunk esélyt arra, hogy láttuk esélyt arra, hogy a 3 watt egy csapatban játszhasson.
Hát esély mindenre van, de szerintem nem fog ilyen megtörténni, mert direktben senkinek nem célja.
A Steelersnek nagyon szüksége sincsen még védő.
Igen, tehát ugye nyilván ez ezen múlik, ugye TJ Wattot valószínűleg nem akarnák elengedni, és nincsen így szükség JJ-re. Ettől függetlenül nem tudom, akár hogyha JJ levezetésnek valamikor egyszer úgy gondolja, akkor nem elképzelhetetlen teljesen.
Hát aláír egy millióért, akkor végül is, ja. Nem hiszem, ezt Steelers nemet mondaná. A trade deadline kapcsolatban a Pittsburgh mehet-e egy belső linebackerért, vagy kellene nekik egy belső linebacker? Ha igen, akkor kit tartunk a legesélyesebbnek?
Mindenképpen menni fognak szerintem egyet, ugye Bush sérülése miatt te Avery Williamson-t írtad, és a kedvesti fényekben róla beszéltél. Én elképzelhetőnek tartom azt is, hogy egy kisebb veterán névvel próbálkoznak be esetlegesen, nem tudom, hogy ki az, aki potenciálisan elérhető jó áron.
Hát igen, ugye Jarrod Davis lehet a Lionsből, akit ugye mondanak, nagyon cserélnék, mondjuk nem tudom, mekkora upgrade egyébként. Meg én még Blake Cashman-t gondoltam szintén a Jetsből, linebackerként, hogy akár az Eaglesből is szívesen látnám, az, hogy nem csak egy ilyen rövid távú megoldás lenne, hanem egy kicsit hosszabb távú is. Ellenben mondjuk ugye most még azért nem a legjobb linebacker a ligában, úgyhogy annak meg ez a hátulütője. És végül, de nem utolsó sorban, mi lehet a trade határidő előtti legnagyobb durranás?
Hát neked van erre tipped? Már akkor hát mondjad, és akkor kigondolom, hogy szerintem mi, de én az a baj, hogy a nagy durranások közül reálisan nem nagyon látok egyet sem megvalósulni. Mármint a játékosok közül, akik mozoghatnak.
Igen, én is így vagyok vele, hogy a legjobb durranásként mondhatnánk, hogy Julio Jones vagy JJ Watt, de nem látom még az ámból, hogy ez így megvalósulna. Úgyhogy szerintem itt Yannick Ngakoue volt a legnagyobb. Nem tudom, lesz a nagyobb Will Fuller, nem tudom, nagyobbnak számítaná-e, azt mondjuk el tudom esetleg képzelni, de még ilyen top játékos nem annyira látok. Ezt bőtött valaki esetleg?
Hát nem igazán. Én is a nagy durranásnál egyértelműen én is Julióra gondoltam, hogy esetleg őt, de nem, tehát ez nem fog bekövetkezni, ez a bajom ezzel. Ngakoue-nél nagyobb név meg szintén nem gondolom, hogy lesz.
Ja, annyi volt akkor a kérdés fel nekünk. Köszönjük szépen, hogy beküldtétek a kérdéseket, ha nem felejtsük el, akkor jövő hónapban is jelentkezünk egy ilyen adással. Legközelebb pedig hétfőn jövünk Patrikkal szokás szerint az összefoglaló adásra, úgyhogy addig is mindenkinek jó szórakozást a hétvégi mérkőzésekhez. Sziasztok!
Sziasztok!